A mai kérdésünk, gyorsan kell pénz, mit csináljak?
Kitől kérhetek kölcsön? Mit tudnak a gyorshitelek? Hogyan működik egy zálogház? Mire szabad felvenni, és mire nem?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Fülöp Norbert, a Bankmonitor munkatársa. Én Sztolcsa Viván vagyok.
Én pedig Gyükeri Mercedes.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Paplászló Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
Norbi, üdvözlünk, köszöntünk a stúdióban, és köszöntjük a kedves hallgatókat is. Nagyon kellemetlen helyzetekről fogunk ma beszélgetni, amikor hirtelen gyorsan van az embernek szüksége pénzre. Ugye itt az elmúlt másfél-két évben rengetegen élték fel a megtakarításaikat. A KSH adatai szerint a magyar háztartások nagyjából egyharmada nem tudna most megengedni magának egy hirtelen jött nagyobb kiadást, akkor, hogyha például mondjuk egy szerelőt ki kell hívni, mert elromlik a hűtője, vagy bármi miatt a megszokottnál nagyobb összeget kell fizetnie. Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben?
Üdvözlök mindenkit! Hát először is érdemes előre felkészülni az ilyen váratlan helyzetekre, tehát nem állt, hogyha az embernek van némi tartaléka a bankszámláján, akár lekötve, vagy akár nem lekötve, de gondolom most abból indulunk ki, hogy beütött a krak, nincs pénz a számlánkon, és szükség lenne hirtelen forrásra. Adja magát a dolog, hogy forduljunk ismerőshöz, ez lehet családtag vagy barát. Azt kell mondjam, hogy az a tapasztalat, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de természetesen ez azt gondolom, hogy kapcsolat függő. Ebben mindig benne van az, hogy ha bármilyen probléma adódik a fizetéssel, késedelembe esik az ember, akkor ez rámegy a kapcsolatra is. Illetve hát az a tapasztalat, hogy felszokott merülni, akár családon belül is, hogy főleg az ilyen magas infláció mellett, hogy esetleg kamatot kérnek egymástól a hitelért cserébe, ez is vitára adhat okot. Tehát én azt gondolom, hogy ugorjuk át ezt a családi vonalat, és próbáljunk meg a pénzügyi szektor irányába menni.
Bocsánat, én még egy picit visszatérnék, hogyha mégiscsak úgy döntünk, hogy egy családtól vagy egy ismerős, vagy családtagtól vagy egy ismerőstől kérünk, tehát mi az, amit feltétlenül csináljunk meg? Tehát, hogy például, ha kötünk egy szerződést, tehát, hogy írásba foglaljuk ezt a dolgot, akkor mi az, ami abban feltétlenül legyen benne, hogy ne legyen később vita?
Az én magánvéleményem az, hogy ha kisebb összegről van szó, akkor nem érdemes sokat papírozni, egyszerűen azért, mert az később, ha úgy adódik, úgyse fogjuk tudni egy papír birtokában se nagyobb sikerrel behajtani. Nálunk egyébként volt példa arra, hogy rokonnak adtunk kölcsön, nem volt jelentős összeg, én azt úgy fogtam föl, hogy az egy ajándék, ha visszakapjuk, akkor örülni fogunk, ha nem, akkor nem. Egyébként nem kaptuk vissza, a családi egység nem bomlott meg, többet valószínűleg ez az ismerős nem fog kérni pénzt. Nagyobb összegnél viszont mindenképpen érdemes lepapírozni a dolgot, ebbe alap dolgokat kell beleírni, azt, hogy mekkora a hitelösszeg, hogy azt mikorra kell visszafizetnie az adósnak, és természetesen érdemes tanúkkal is aláíratni. Ez egy alap dolog, és aztán bizakodni benne, hogy minden úgy fog történni a végén, ahogy megállapodtunk a kölcsön felvételekor. És ha visszatérve a pénzügyi szektor megoldásaihoz, egy folyószámla hitel lehet elsősorban például jó megoldás. A bankoktól tudunk igényelni valamelyikkor a hitelkeretet, ez azt jelenti, hogy a meglévő számlánkon lévő összegen túl valameddig tudunk nyújtózkodni, hogy ez mekkora hitelkeret, ez függ a jövedelmünktől, de általában itt néhány százezer forintról beszélhetünk. Ez egy vésztartalék, amennyiben ezt a pénzt nem költjük el, vagy ebből nem költünk, akkor nincs költsége. Ebből lehet fedezni esetleg egy mosógép cserét, egy autójavítást, vagy bármilyen dolgot, ami elő szokott így fordulni, és amikor a jövedelmünk pedig megérkezik a számlára, akkor gyakorlatilag kipótolja, és ismét pluszba mehet át az egyenleg.
Mi van, hogyha a bank nem ad annyi pénzt, vagy nem ad folyószámlahitelt?
Amennyiben nincs folyószámlahitelre lehetőség, vagy ez az összeg nem elég arra, amire szükségünk van, akkor jöhet a személyi kölcsön, mint opció. Amennyiben a saját bankunktól veszünk föl személyi kölcsönt, akkor jó esetben ideérkezik a jövedelmünk, a bank jól ismeri már a jövedelmi viszonyunkat. Ilyenkor az igénylés akár néhány óra alatt elbírásra kerülhet, és megkaphatjuk a számlára a pénzt. Ilyenkor tudni kell, hogy a hitelösszeg általában nem túl magas, általában kisebb, 1 millió, 2 millió forintos hitelösszegekről beszélhetünk, de ez gyakorlatilag órákon belül a számlánkon lehet. De ki kell hangsúlyoznom, hogy akkor, hogyha a bankhoz érkezik a jövedelmünk, és a jövedelmi viszonyunkat a bank úgy értékeli, hogy a törleszteni is rendben fogunk majd. Ha nem a saját bankunktól veszünk föl hitelt, mondjuk azért, mert hogy találunk egy olcsóbb bankot, akkor több dokumentummal kell igazolni a hitelképességünket. Ilyenkor a hitel átfutási ideje 5-6 nap munkanap szokott lenni, és ezt követően, egy pozitív hitelbírálatot követően érkezik meg a számlánkra a pénz.
Én többször kapok a Netbankomban egy olyan értesítést, hogy előbírált hitelt vehetek igénybe, ott vannak a feltételek. Nem veszem igénybe, de ez mit jelent ez az előbírált hitel? Tehát amit említettél, hogy akkor megnézi a bank az én szokásaimat, és akkor ezt az összeget ő már rendelkezésre bocsátja?
Ez így van, a bank gyakorlatilag mindent tud rólunk, tudja, hogy mire költünk, mennyit költünk, mennyi a bevételünk, azt is látja, hogy mennyi tartalékkal rendelkezünk, jó és rossz szokásainkkal tisztában van, és a bank elemi érdeke, hogy pénzt helyezzen ki, hogyha úgy látja, hogy egy olyan ügyfél van nála, aki ezt rendben vissza tudja fizetni, hiszen ezért majd kamatot fog szedni. Úgyhogy a bankoktól valóban a jó ügyfelek folyamatosan kapnak újabb és újabb hasonló ajánlatokat.
Mik lehetnek egy ilyen hitelfelvételének a buktatói?
Mindig az a buktató, hogyha túlfeszítjük a költségvetésünket, és nem tudjuk fizetni a hitelt. Ez egy személyi kölcsön is előfordulhat, illetve egy folyószámla hitelnél az lehet probléma, hogyha a jövedelem megérkezése után is negatív marad a bankszámla egyenleg, mert ilyenkor kamatot kell rá fizetni. A folyószámlák kamata 25-30% is lehet, egy személyi kölcsön kamata 14-20%, tehát jól látszik, hogy a kisebb összegeknél, és hogyha tudjuk, hogy a jövedelmünk visszapótolja a folyószámla hitelkeret, akkor a folyószámla tökéletes megoldás, de ha nagyobb összegre van szükségünk, és tudjuk, hogy ezt egy hónapon belül nem fogjuk rendezni, akkor mindenképp a személyi kölcsönt javasolnám. Illetve hát van egy nagyon népszerű, sokak által népszerű és használt szolgáltatás, ez a zálog szolgáltatás, ami egy külön speciális szegmense ennek a hitelezésnek.
És akkor, ha már említetted az zálogházat, akkor erre térjünk ki egy kicsit külön is, mert ez azért egy eléggé más típusú intézmény, mint az összes többi gyors pénzhez jutási lehetőség, amiről eddig beszéltünk. Hogy működik egy zálogház, és mik azok a dolgok, amikre figyelni kell, hogy lehetséges buktatókat kerüljük el?
Az zálogházak működése rendkívül egyszerű. Amennyiben van megfelelő zálogként felajánlható tárgyunk, ami lehet arany vagy ezüstékszer, márkás porcelán, lehet egy festmény, de egyébként lehet akár egy autó is, akkor ezt felajánljuk, és egy értékbecslést követően az zálogház ad egy ajánlatot, hogy mennyi hitelt hajlandó a zálogért cserében számunkra adni. Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor a pénzt készpénzben, vagy akár átutalással a számlánkra azonnal megkaphatjuk. Tehát jól látszik, hogy ennek az egész konstrukciónak a legnagyobb előnye a gyorsaság. Itt egy ékszerért, vagy egy festményért, akár perceken, órákon belül is pénzhez lehet jutni.
Viszont azt akkor jól értem, hogy itt nem lehet olyan nagy összegekhez hozzáférni, mint mondjuk egy gyors hitel esetében.
Ez nagyon változó. Jellemzően pár 10 000 vagy 100 000 forintról beszélhetünk, de van zálogház, ahol például ez a megtakarítási aranytömböket is elfogadnak zálogként, tehát erre viszonylag nagy összeghez is hozzá lehet jutni. Úgyhogy én nem mondanám ezt egyáltalán, hogy csak a kis összegekre edukálódik a dolog, de a többség valószínűleg arra használja az állókházakat, hogy a időlegesen felmerülő néhány tízezes, százezes financiális problémáit orvosolja.
Ugye eddig bankokról beszéltünk, illetve zálogházakról, de vannak kimondottan olyan pénzügyi intézmények, amelyek pont ilyen gyors kölcsönökre specializálódnak. Mennyire kell óvatosnak lenni ezekkel az intézményekkel szemben?
A gyors kölcsön is ugyanúgy működik, mint bármelyik banki hitel. Pénzügyi szolgáltatók versenyeznek egymással, hogy milyen gyorsan bírálnak el egy-egy hiteligénylést. Tehát látszik, hogy van olyan intézmény, amelyik arra szakosodott, hogy online igénylés, vagy akár telefonos igénylés esetén percek alatt elbírálja a hitelt, és a folyósítás is gyakorlatilag órákon belül megtörténik. Ez egy piaci verseny, a szolgáltatók versenyeznek egymással, hogy minél gyorsabban tudjanak hitelt adni az embereknek, ez nem fokozza valójában a pénzügyi veszélyét ezeknek.
Tehát, hogy ugyanolyan biztonságos, pénzügyileg ugyanolyan feltételeket biztosít, tehát említetted ezt a 14-20%-os kamatot, ezeknél is nagyjából ezekkel kell számolni?
Mindig minél gyorsabb egy hitel, minél egyszerűbb az átfutás, annál drágább is szokott lenni, de tudni kell, hogy a gyors hitelek jellemzően kis összegűek, és egyébként a kis összegű hiteleknek a költsége mindig valamivel magasabb. Egyszerűen azért, mert az egy ügyfélre jutó bevétel is kisebb az adott intézménynél. Tehát, hogyha 100 000 forint hitelt veszünk föl, jó esetben magasabb a fajlagos költsége, mint hogyha 1 millió forintot vennénk föl, így működik a pénzügyi piacon.
Pláne, hogyha ugye fedezetet se adunk, és jellemzően ezeknél a kölcsönöknél nem adunk. Leszámítva természetesen a zálogot.
Igen. A zálognál maga a zálogtárgy ott marad fedezetként, és ami még a zálog mellett szólhat egyébként, hogy rövid futamidőre adják jellemzően, tehát 30-60-90 nap körül szokott lenni a futamidő, és amennyiben visszafizetjük a felvett összeget és a kamatot erre az összegre, akkor visszakapjuk a zálogtárgyat. Tehát ilyen egyszerű gyakorlatilag ez az üzlet. Amennyiben nem fizetjük vissza az összeget, akkor van egy türelmi idő, és ha a türelmi időt követően se fizetjük vissza a felvett hitelt, akkor pedig a zálogház értékesítheti az általunk náluk tartott tárgyat. Ennek az értékesítését követően pedig egy elszámolás történik, tehát amennyiben nagyobb összeg folyt be az értékesítésből, mint amennyi hitelt mi felvettünk, akkor a végén pénzhez juthatunk.
Mik az előnyei annak, hogyha én egy zálogháznál próbálok pénzt szerezni, illetve mik a hátrányai, és a másik oldalt, hogyha megfordítjuk, akkor egy zálogháznál miben van az igazi üzlet?
A zálogházak működése más, mint a normál banki ügymenet. Itt a legfontosabb különbség talán az, hogy azon kívül, hogy felveszik a személyes adatainkat, azon kívül nem nézik meg a pénzügyi helyzetünket. Tehát az zálogházat nem érdekli, hogy nekünk milyen adósságunk van, mennyi hitelünk van, mennyi hiteltörlesztünk van. Egyetlen egy dologgal foglalkozik, hogy a zálogba helyezett tárgy milyen értékű, és az alapján mekkora összegű hitelt tud számunkra adni. Jön a kérdés, hogy mikor jöhet jól az, hogy nincs tisztában a szolgáltató a pénzügyi helyzetünkkel, vagy mi az, ami esetleg egy banknál oka lehet annak, hogy nem vagyunk hitelképesek. Ennek számos oka lehet. A bankok minden esetben ismerik a költési szokásainkat, rálátnak a bankszámlánkra, hiszen ezeket általában náluk vezetjük, vagy ha nem náluk van a bankszámlánk, akkor bekérik az elmúlt néhány hónap bankszámlakivonatát, és ha ezen látnak például sportfogadást, vagy akár bármilyen szexoldalra előfizetést, akkor bizony előfordulhat, hogy a bank úgy dönt, hogy mi kockázatosak vagyunk, ezért nem fog minket hitelezni. Egy zálogháznál ilyen szenzitív kérdésekkel nem szembesülhetünk.
Mi a hátulütője ennek?
Mint mindennek a hátulütője az, hogyha nem szerződés szerint teljesítünk, amennyiben nem fizetjük vissza a hitelt időre, és a türelmi időt követően se rendezzük az adósságot, akkor elveszítjük magát ezt a zálogba helyezett tárgyat, amit értékesíteni fognak, és jó esetben, ha a bevétel nagyobb, mint az adósságunk, akkor kapunk vissza utólag némi pénzt.
Akár gyors hitel, akár zálog, tehát bármi, amiről ma eddig beszéltünk, mi az, amire határozottan nem ajánlanád, hogy fölvegyünk ilyenfajta hitelt?
Én a zálogról beszélnék ebből a szempontból. az a kérdés, hogy mennyire fontos az a tárgy, amit elhelyeztünk zálogként. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy az adósságot vissza tudjuk fizetni futamidő alatt, és a tárgy fontos számunkra, akkor én nem javasolnám a zálogházak használatát. Egyébként, ha véletlenségből megcsúszunk, és rájövünk, hogy nem tudjuk visszafizetni a hitelt, akkor van lehetőség hosszabbításra, ennek van némi költsége, de végső soron a tárgy elveszítése a tét, és hát lehet látni, hogy a zálogházaknak mindig van értékesítési pontja, ahol különböző ékszerek, tárgyak vásárolhatók meg, ezek többsége olyan, amit a tulajdonos végül nem váltott ki. Ez szerintem jó tanulságú szolgálat mindenkinek.
És egy klasszikus hitelnél mi a teendő, hogyha a fizetéssel is megszorulunk?
A lényeg, hogy ne bújjunk el, jelezzük a banknak a problémát minél hamarabb. A legjobb, ha már akkor jelezzük, amikor még nem vagyunk csúszásban, de már tudjuk, hogy esetleg problémáink lesznek. Van lehetőség futamidő hosszabbításra egy hitelnél. A bankoknak nagyon sok olyan szolgáltatása rendelkezésre, ami könnyíthet az adós helyzetén. A lényeg, hogy legyünk aktívak, és próbáljunk meg a banktól segítséget kérni, ha szükséges.
És ne hitelből próbáljuk a hitelt visszafizetni, ha egy módunk van rá.
Ez is nagyon fontos. Egyetlen egy ok van, amikor ez megoldást jelenthet, hogyha drága hitelünk van, tehát rosszul döntöttünk egyszer, drága hitelünk van, ez lehet hitelkártyaadóság egyébként például, és ha ezt egy olcsóbb finanszírozással tudjuk kiváltani, akkor ez pénzügyileg mindenképp előnyös lehet, de ezt megfontoltan, és egyébként akár egy pénzügyi szakember segítségével tenném meg főleg.
Köszönöm, Norbi, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcsi Vivian vagyok, Gyökeri Mercedes nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra.